A mi segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit vasárnap reggelen. Isten lelke tegye gazdaggá a mi együttlétünket. Énekeljük testvérek kezdőénekül a 166. éneket. A 166-os énekünk így kezdődik. Úristen, mi sok szükséget érezvén körülöttünk, segedelem kérés végette, szent helyre feljöttünk. Kedves testvérek, hallgassuk meg Istennek igéjét a példabeszédek könyvének 8. részéből. A példabeszédek könyvének 8. részéből az első 17 verset olvasom, ahol a bölcsesség beszél az ő méltóságáról és az ő ajándékairól. Avagy a bölcsesség nem kiált éj, és az értelem nem bocsátja éj ki az ő szavát. A magas helyeknek tetején, az úton, sok ösvény összetalálkozásánál áll meg. A kapuk mellett a városnak bemeneteleinél, az ajtók bemenetelénél zeng. Ti néktek kiáltok férfiak, és az én szóm az emberek fiaihoz van. Értsétek meg, ti együgyűek, az eszességet, és ti balgatagok, vegyétek eszetekbe az értelmet. Halljátok meg, mert jeles dolgokat szólok, és az én számnak felnyitása igazság. Mert igazságot mond ki az én ínyem, és utálat az én ajkaimnak a gonoszság. Igaz az én számnak minden beszéde, semmi sincs ezekben hamis vagy elfordult dolog. Mind egyenesek az értelmesnek, és igazak azoknak, kik megnyerték a tudományt. Vegyétek az én tanításomat, és nem a pénzt, és a tudományt inkább, mint a választott aranyat. Mert jobb a bölcsesség a drága gyöngyöknél, és semmi gyönyörűségek ehhez egyenlők nem lehetnek. Én bölcsesség lakozom az eszességben, és a megfontolás tudományát megnyerem. Az Úrnak félelme, a gonosznak gyűlölése. A kevésséget és felfúvalkodást, és a gonosz utat, és az álnok szájat gyűlölöm. Enyém a tanács és a valóság. Én vagyok az eszesség, enyém az erő. Én általam uralkodnak a királyok, és az uralkodók végeznek igazságot. Én általam viselnek a fejedelmek fejedelemséget, és a nemesek a földnek minden bírái. Én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. A kegyelem Isten áldja meg az igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk ezért, megvalván bűneinket együtt hangos szóval a következő képpen. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld, és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves testvérek, mint már múlt vasárnap jeleztem, körünkben van egy magyarországi származású, Franciaországban élő, jelenleg nálunk tartózkodó orgona művész Solymosi Tamás. Szeretettel köszöntjük gyülekezetünk közösségében. Most az ő orgona játékát fogjuk meghallgatni, egy saját szerzeményét, mert hogy nem csak orgona művész, hanem zeneszerző is egy személyben. Hallgassuk szeretettel! Thank you. Köszönjük szépen! Dicsérjük Istent együtt, testvérek, elénekelve a 348. énekünk első három versét. A 348. ének első három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Imádkozzunk! Teremtő Istenünk, megváltó édesatyánk Jézus Krisztus által, hálaadással köszönjük neked ezt a napot, a nyugalom és a csend lehetőségét. Köszönjük, hogy újra és újra magadhoz hívsz minket. Köszönjük, hogy találkozást kínálsz föl nekünk, veled. Akkor is, ha testi szemeinkkel nem láthatunk, akkor is, ha fülünkkel nem hallhatunk különös földön túli hangot, mégis hisszük, a veled való találkozás lehetséges. Amióta Jézus Krisztusban emberformát öltöttél, és amióta lehajoltál a legelesettebb emberhez is, azzal a szeretettel, amit azóta sem igazán értünk, csak érezni tudunk, azóta van esélye minden bűnösnek a Szenttel való találkozásra. Köszönjük neked, Istenünk, hogy ki hívsz minket a hétköznapok tülekedéséből, annak zajából, és meg akarod teremteni bennünk a lélek csendjét, hiszen te sokszor halk és szelid szóval közelítesz hozzánk. Köszönjük, hogy fölhasználod az emberi töredező szót is. Fölhasználod a Szentírás betűit is arra, hogy kommunikálj velünk. Sőt, bevonsz minket a veled való párbeszédbe az imádság lehetőségén keresztül. Amikor megszólíthatunk téged azzal a bizalommal, hogy nem csak létezel, hanem figyelsz is rejánk, sőt, törődsz is velünk. És újra különös módon jelét adod annak, hogy hordozod a mi sorsunkat, hogy nem közömbös számodra a mi létünk. Annak próbái, szenvedései, veszteségei, csalódásai, de annak örömei, megvalósításai, sikerei sem közömbösek neked. Köszönjük Istenünk, hogy jöhetünk újra és újra hozzád, azzal a gyermeki őszinte bizalommal, amivel a gyermek odafordul az ő szülőjéhez minden aggály és minden kétség nélkül, és megmondja neki, ha éhes, vagy ha szomjas, vagy ha fázik, vagy ha egyéb gondja, baja van. Köszönjük, hogy te nem fordulsz el tőlünk, és hisszük, hogy ma is bebizonyítod ezt nekünk ezzel a köztünk való megjelenéseddel, amit szent lelked által ígérsz és meg is tudsz valósítani a mi közösségünkben. Jézusért kérünk, Atyánk, hallgass meg minket, és áld meg a mi Isten tiszteleti együttlétünket. Amen. Készüljünk, drága testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 251-es ének második versét. A 251. ének második verse így kezdődik: Te szentségnek új világa, vezérelj igéd útjára. Testvérek, hallgassuk meg Isten mai üzenetét a Jeremiás próféta könyvének 9. részéből, a 23. és 24. versekből. Felolvasom Isten igéjét a Jeremiás próféta könyvéből, a 9. részből, a 23. és 24. versekből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Ezt mondja az Úr: ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességével, az erős se dicsekedjék az erejével, a gazdag se dicsekedjék gazdagságával, hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekszik, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok e földön. Mert ezekben telik kedvem, azt mondja az Úr. Mert ezekben telik kedvem, azt mondja az Úr. Drága testvérek, különös tiltással kezdi a mai prófétai üzenet, utána pedig egy különös buzdítással folytatja a prófétai üzenet a mai isteni kijelentést. A tiltás arra vonatkozik, amit gyakran teszünk mi emberek, hogy dicsekszünk. Ráadásul nem mindig helyesen. Nem mindig olyan dolgokkal, amelyek kedvesek lennének Istennek. Azt mondja, ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességével, az erős se dicsekedjék az erejével, a gazdag se dicsekedjék az ő gazdagságával. Márpedig szinte nincs ember a földön, aki bele ne esett volna az ilyen jellegű dicsekvésnek, a kísértését. Mert jól esik nekünk, ugye kicsit hencegni mások előtt, mint egy kiemelve magunkat, mint egy többnek érezve magunkat másoknál. Jól esik nekünk egy kicsit a siker, a dicsfény ragyogásában sütkéreznünk, és kinek ne esne jól az, ha odafigyelnek rejá, ha észreveszik, sőt, ha a teljesítményéért megdicsérik, vagy éppen ki is tüntetik. Valóban szükséges is néha az ilyen jellegű dicséret, elismerés, ahhoz, hogy az ember nagyobb kedvel és nagyobb lelkesedéssel folytassa azt a munkát, azt a szolgálatot, amiben van. Mert ha elmarad folyamatosan az ilyen dicséret, az elismerés, akkor az ember hajlamos arra, hogy önmagát is semminek tekintse, leértékelje, mint egy fölszámolja akár. Na de itt most Isten nem arról akar minket meggyőzni, hogy ne ismerjük el egymás teljesítményét, vagy néha ne dicsérjük meg a feleségünk főztjét, vagy néha a beosztottunkat ne dicsérjük meg az ő ügyes munkájáért, hanem Isten itt a vele szembeni dicsekvést, gőgöt, önteltséget akarja letörni bennünk, és helyébe akar valami másféle egészségesebb dicsekedést helyezni. És most ezen van a hangsúly, nem a tiltáson, hanem igénk második részén, azon a buzdításon, ahol Isten azt fogalmazza, és üzeni Jeremiás által egykor a Krisztus előtti 6. században élt népének, és nekünk ma 21. századi keresőinek, hogy azzal dicsekedjék, aki dicsekszik, hogy értelmes, vagy pontos a fordítás szerint tud rólam, és hogy ismer engem. Most hát ez is egy különös dicsekvési lehetőség, amit egy kicsit jó lenne körüljárni részletesebben, és megvizsgálni, hogy egyáltalán jöhet-e közülünk valaki, és állhat-e elé, a tömeg elé azzal, hogy én tudok Istenről, persze ez még kevés, de a folytatás talán már akár visszatetsző is lehet, ha valaki azzal áll elő, hogy én ismerem is Istent. Márpedig Isten arra buzdít. Ha valaki dicsekszik, azzal dicsekedjék, hogy tud rólam, és ismer engem. Nos, az Isten megismerésének a lehetőségéről, titkáról, küzdelméről lenne szó mai üzenetünkben, mert hogy azt hiszem, hogy ez mindnyájunkat érintő téma. Kérdezhetnénk azt, hogy egyáltalán miért fontos Isten megismerése. Nem elég csak tudni róla? Nem elég csak annyit vallani, hogy létezik? Nem elég. Idéztem már Nietzschét, van, aki nem hallotta, hadd idézzem újra. A híres és egyben hírett német filozófus azt mondta Isten kapcsán, mi tudunk egymásról, de nem beszélünk egymással. Valahogy úgy hangzik ez, mint két olyan ember kapcsolatának a jellemzése, akik haragban vannak egymással. Nincsenek jó viszonyban egymással. Tudnak egymásról, talán részben ismerik is egymást, de valamilyen oknál fogva haragusnak egymásra, ezért nem állnak szóba egymással. Sőt, tudatosan kerülik egymást. Volt-e már ilyen tapasztalatod? Bizonyára. Mert hogy az emberi kapcsolataink nagyon könnyen meg tudnak romlani. Még a hozzánk közel álló, talán bizalmasabb barátban is csalódhatunk, és olyankor nem egyszer a barát ellensége is válik akár, és tudunk ugyan egymásról, de kerüljük egymást. Most Isten nem azt szeretné, hogy mi tudjunk róla csupán, hanem azt, hogy ismerjük meg őt. Egy keresztény hölgy írja le egyik élményét, hogy egyszer a vonaton utazva unalmában a Bibliát olvasta, közben belépett a fülkébe a kalauz, a jegyeket ellenőrizni, és látja a hölgy kezében a nyitott Bibliát, és miután elvégzi a jegy ellenőrzését, csak annyit mond, kissé határozott, de szinte provokatív hangján, János 17:3. És ezzel már tovább is ment a kalauz. Aztán rögtön kíváncsi lett a Biblia olvasó hölgy, hogy mit is akar jelenteni a kalauznak ez a hirtelen provokatív kijelentése, a János 17:3, és odalapoz a Bibliában erre a versre, és azt olvassa, hogy az az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Az az örök élet, hogy megismerjük Istent, az egyedül igaz Istent, és akit ő küldött el, Jézus Krisztust. Ezt maga Jézus mondja az ő prófétai imájában, az ő halála előtt. Amikor a tanítványait bevonja egészen az Isten titkainak a világába, bizalmas barátaivá teszi őket, és elmondja nekik, hogy az örök élet több annál, mint hogy hallgattok engem, több annál, hogy majd leírjátok az én beszédeimet, több annál, hogy majd mások olvassák a leírt beszédeimet. Az örök élet több a bibliaolvasásnál, az örök élet Isten megismerésével egyenlő. Miért akarja Isten, hogy megismerjük hát őt? Azért, hogy örök életünk legyen. János evangélista jegyezte le Jézusnak ezt a kijelentését az ő főpapi imájában, és ugyanez a János írja az evangélium a végén, hogy mindez pedig azért iratott le, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, és hogy e hitetek nyomán örök életetek legyen. Nem csupán puszta keftelésből írták le a szentírók Isten üzenetét. Nem keftelésből profétálkodtak Jeremiás, Izsaiás és a többiek, hanem azért, hogy Isten kijelentése nyomán megismerhető legyen ő maga. Az, aki minket megszólít, az, aki nekünk írásban is rögzített üzenetet ad a kezünkbe, hogy onnan az értelmünk keresztül a szívünkbe íródjon be az ő üzenete, és ennek nyomán megismerjük őt, és az ő megismerése nyomán örök életünk legyen. Tudjuk azt, hogy két ember kapcsolatában az egymás megismerése is sok-sok következménnyel jár. Ha megismersz egy kiábrándító, gonosz szándékú embert, annak az lesz a következménye, hogy igyekszed magadat távol tartani tőle. Érzed, hogy nincs javadra, sőt károdra lehet, és ezért kerülöd őt tudatosan. Ha viszont megismersz egy jó szándékú, szeretetteljes, kedves embert, akinek a közelségében felüdülsz, kikapcsolódsz, megerősödsz, új impulzusokat kapsz, akkor azzal az emberrel szívesen tartod a kapcsolatot, sőt, meg is akarod ismerni az ő különleges, sugárzó, pozitív személyiségének a titkát. És ezért kérdezel Reján, hogy mi a titka a te örömödnek, a te derűdnek, a te békességednek, ami belőled árad. Mert hogy szeretném én is megismerni azt a forrást, amiből te táplálkozva ilyen pozitív, kisugárzású ember vagy. És hát miért kell nekünk az Isten ismeret? Azért, hogy eljussunk egy más minőségű életre, itt a Földön, és eljussunk az örök élet ajándékáig is. Igen, nem csak kérdezhetnénk, hogy hol van az az Isten? Szeretném én megismerni őt, de nem látható, de nem tapintható, de érzékszerveimmel semmiképpen fel nem foghatom. Márpedig, ha egy embert akarok megismerni, akkor oda megyek hozzá, kezet nyújtok neki, azaz megragadom, megtapintom, szemébe nézek, látom, látásom által érzékelem, rögzítem az arcát, a tekintetéből kiolvasok valamit, sőt a hangjából is, a megszólalásából is. Utána már bizalmasabban találkozom másodszor, harmadszor, többedszer is vele, sőt, ha már a lépteit is hallom, még a lépteinek kopogásáról is fölismerem, ha már olyan közelről ismerem őt, nyilván mindez az Isten megismerése vonalán hiányzik. És mégis ott van mindnyájunk szívben az, hogy megismerjük ezt az Istent. Azt, akit soha nem láttunk, akit meg nem tapogathatunk, akit nem ültethetünk le ide egy székre magunk elé, hogy szemléljük és gyönyörködjünk benne. Neves román származású francia filozófus Eugène Ionesco azt mondja, hogy az emberi komédia nem vonz engem eléggé. Nem vagyok egészen ebből a világból, máshonnan vagyok. Megéri az erőfeszítést, hogy megtaláljam ezt a másholt a falakon túl. Te hol van? Mert hogy egy bizonyos fal úgymond elválasztja Istent tőlünk, ami érzékszerveinktől, testi szemeinktől, kezeinktől, hallásunktól, fülünktől, és ezért úgy, ahogyan egy embert megismerhetek bizonyos érzékszerveim működése nyomán, úgy Istent nem ismerhetem meg. Sokan éppen ezért azt mondják, hogy kár az erőfeszítésért, Isten úgyis, ha egyáltalán létezik, annyira elrejtőzött, hogy ki nem tapogatható, meg nem ismerhető, egyáltalán kapcsolatba ne is léphetünk vele igazán. Pascal a 17. századi neves francia filozófus, mélyhitű teológus és hitvalló ember, aki nagy tudós is volt egyben, nagyon érdekesen, tömören fogalmaz egy mondatba sűrítve az Isten titok kapcsán, mikor azt mondja, túl sokat látunk ahhoz, mármint a mindenségből, a teremtett világból, hogy tagadjunk. És túl keveset látunk ahhoz, hogy bizonyosak legyünk. És igazat adhatunk neki. A pascáli kijelentés első része kapcsán, hogy túl sokat látunk ahhoz, hogy tagadjunk, ennek kapcsán nagyon ide talál az, amit Pál apostol mond a rómaiakhoz írt levél első részében. Hogy a teremtett mindenségből, annak látható részéből következtethetünk a teremtőre. És ezért mindnyájan, akik tagadják őt, és bűnben élnek, és neki hátat fordítanak, és önfejűsködnek, azok mind menthetetlenek. Mert hogy Isten az ő kezenyomát, úgymond mindenütt ott hagyta a teremtett világba. Ezért fogalmazott úgy az egyik keresztény űrhajós, miután visszajött a Holdról, és megkérdezték a riporterek, hogy na, ott jártál valahol a világűrben, ugye, ahova mi nem jutottunk el. Láttad-e Istent? Provokatív, persze egy kicsit naív kérdés is egyben, de hát, ugye, az emberi kíváncsiság ilyen kérdéseket is tud szülni. Annál bölcsebb válasz jött erre a furcsa kérdésre. Istent ugyan sehol nem láttam, de a kezenyomát a világűrben is mindenütt. Nos hát, ezért menthetetlenek azok, akik tagadnak. Ugyanakkor Pászkál azt mondja a mondat második részében, hogy túl keveset látunk ahhoz, hogy bizonyosak legyünk. Igen, mert bizonyosságra vágyik az ember. Bizonyosság. Teljes bizonyosságra. Egy amerikai író viszont azt mondja, hogy nem a bizonyosság számít, hanem a bizalom. A bizalom. Hogy Isten kijelenti magát, üzen nekünk, a Szentíráson keresztül, a természetben otthagyott kezenyomain keresztül. Üzen az mi életünk eseményein át is. Ez tény. Az a kérdés, hogy mennyi bizalmad van iránta. Mert ha valóban teljes bizalommal tudsz fordulni feléje, akkor egyre jobban meg fogod ismerni őt. Ez így van az emberi kapcsolatban is. Márpedig bizalom kell minden egyes emberi kapcsolat ápolásához is. Gondolunk csak a szerelmesekre. Akik szinte teljes meggondolatlansággal vetik oda egymás karjaiba magukat, miközben talán fogalmuk sincs arról igazán, hogy kicsoda az a másik, az az idegen. Találkoztak néhányszor, sokszor, elmentek moziba, színházba, sétálni, csillagokban gyönyörködtek, csókolóztak, de ez nem elég ahhoz, hogy a másik belső rejtett világát teljesen megismerjék, és mégis teljes bizalommal vannak egymás iránt. És még a házasságkötés pillanatában is marad egy csomó titok. Bizalom kell tehát ahhoz, hogy rábízzam magam arra az idegenre, akivel én házasságot kötök. Csak én le akarok élni egy életet. Miért van annyi csalódás a házastársak között? Mert néhány év múlva, mint egy homlokukra csapna, mondják, vagy ha nem mondják, de legalább magukban bevallják, hát én nem így gondoltam. Hát én nem ilyen nőt vettem feleségül, hát én nem ilyen férfihoz mentem. És akkor ott van az az alapérzés, hogy hát még mindig nem ismerem őt eléggé. Nem. És bizony évtizedek múlva is érhetnek meglepetések, ha ugyan nem alakul ki az a kölcsönös, teljes bizalom a két fél között, ami a szeretetre épül, és minél több szeretetet fektetek be a kapcsolatba, annál több bizalma lesz a másiknak is irántam, és minél inkább szeret a társam engem, annál inkább bízom én is benne. Most így működik ez az Istennel való kapcsolatunkban is. Persze kérdezhetnénk, hogy hogy ismerhető meg egy olyan valaki, akit soha nem látunk, meg nem tapogathatunk. Ugye manapság már az internetes világban a virtuális ismerkedés lehetséges, és sok-sok fiatal gyakorolja is. Persze néhányan rá is fáznak. Nem egy olyan esetről tudunk, ugye, hogy egy férfi csetel, kapcsolatot teremt interneten egy nővel, akit soha nem látott. Egy megtörtént esetről van szó, hogy két évig úgymond beszélgettek egymással, kommunikáltak egymással interneten keresztül, hogy aztán két év múlva kiderüljön, hogy az a vonal másik lévén, végén levő nő, az nem nő, hanem férfi. És akkor nagyon csalódottnak érezte magát a vonal innenső oldalán levő férfi, hogy az az illető nőnek adta ki magát, és becsapott engem. Tehát az ilyen virtuális kapcsolatok ilyen csapdákat rejtenek magukban. És mégis nagyon kérdéses, hogy akkor az Istennel való kapcsolatunkban, megismerése rendjén, nincsenek-e ilyen csapdák? Netán próbálom felvenni a kapcsolatot egy olyan Istennel, akit én úgy képzelek, hogy. És akkor elmondom, hogy milyen az az Isten. Tehát akkor érdemes felvenni vele a kapcsolatot. Érdemes megismernem őt. Holott lehet, hogy az az Isten kép, aminek alapján elindulok én keresni és megismerni őt, az teljesen hamis. Egy lelki gondozó írja le azt, hogy milyen tapasztalata volt egy baráti házaspárral, akivel hosszú órákon át beszélgetve kiderült, hogy mind a kettőnek hamis Isten képe van. Miért? Azért, mert a férfinak folyamatos baja volt az önértékeléssel és az Isten iránta való szeretetével. Úgy érezte mindig, hogy őt nem szereti Isten eléggé. A feleségről pedig kiderült, hogy valahányszor kapcsolatba akart lépni Istennel, mindig egy hideg hallgatásba ütközött. Honnan származott az ilyenfajta istenkép ennek a házaspárnak az életében? Onnan, hogy a férfi egy sok gyerekes családban nőtt fel, ráadásul úgy, hogy neki ikertestvére volt, és az iskolában is a tanárok mindig az ő nagyobb testvéreinek a teljesítményéhez hasonlították az ő teljesítményét, mindig az ő kárára. És ő mindig ilyen elnyomva és háttérben érezte magát. Most ezért érezte úgy, hogy őt Isten sem szereti elég. Ezért volt baja az önértékeléssel, mert mások sem értékelték eléggé. A feleség pedig kicsi gyerek korában elvesztette az édesanyját. És ott maradt három lánygyermek, akiket az apa igyekezett jól nevelni, de nem tudta biztosítani azt az igazi szeretet adagot, amire szükségük lett volna a lányoknak az anya hiányában. És később úgy gondolt mindig vissza az apjára ez a fiatal asszony, mint egy szigorú edzőre, aki egyre nagyobb teljesítményt követel a lányaitól. És Istenre is így gondolt, hogy nem tud eleget tenni Isten elvárásainak, ezért számára, ha próbálkozik az Isten keresése, Isten megismerése, a válasz mindig egy hideg, néma közöny és hallgatás Isten részéről. Tehát kivetítettek gyermekkori tapasztalatokat az úgynevezett Istenükre, akit elképzeltek maguknak, és ezért nem működött az ő kapcsolatuk Istennel, és ezért voltak problémák, mert ezért mentek lelki gondozót, az ő házastársi kapcsolatuk működtetésében is. Most hát miért szükséges nekünk helyes Istenismeretre jutnunk? Miért kell nekünk keresnünk őt? Miért kell nekünk megvallanunk őt? Azért, mert ez nagy mértékben befolyásolja az önmagunkhoz való viszonyulásunkat, a társunkhoz való viszony, a gyermekekünkhez való viszonyulásunkat, egyáltalán a másik emberhez való viszonyulásunkat is. Igen, ám, de mondhatnánk, hogy ahány ember annyiféle Isten kép, mint ahogy az iménti példa is igazolja. No de az evangéliumok nem ugyanezt tanúsítják? Négy evangélium van a Szentírásban, mind a négy evangélium Jézus életét írja le. És mind a négy evangélista másképpen mutatja be nekünk Jézust. Vagy gondolunk a 12 apostolra, 3 évig ugyanúgy ott volt mind a 12 Jézus mellett, az egyikből Judásból egy aljas áruló lett, a másikból Jánosból egy mindvégig hűségesen Jézushoz, mesterhez ragaszkodó tanítvány, és végül evangélista. Hogy van az, hogy mind a 12 tanítvány ugyanannyi szeretet adagot kap Jézustól, ugyanolyan esélye van megismerni őt vele járva 3 éven keresztül, és egyik teljesen félre ismeri, a másik pedig helyesen ismeri és helyesen mutatja be őt. Mitől függ ez? Gondoljunk csak a Pál apostol esetére. Pál apostol, amikor üldözte a keresztényeket, a Jézus követőit, akkor tudott Jézus róla. Volt egy bizonyos Jézus képe. És úgy dobozolta be magának ezt a bizonyos Jézust, hogy ez ártalmas a mi vallásunkra, az ószövetségi zsidó hagyományainkra nézve. Tehát nagyon jól tették, hogy megölték, és ezért a követőit is ki kell írtani. És ebben a nagy vállalkozásban, ebben a nagy véres kalandban bocsátkozott Saulus. Ezért ment Damaszkuszba, ott is a keresztényeket összeszedni és bebörtönözni, vagy megölni. És tudjuk, mi történt vele útközben. Megszólítja őt egy hang, a szíve mélyén, a Jézusi szó. Nem fizikailag testben jelent meg neki Krisztus, és mégis azt állítja, hogy igenis találkozott vele. És megismerte úgy őt, aki valójában. És akkor helyére került a gondolkozása, az élete, és Krisztus üldözőből Krisztus követő lett. Nos hát, mi a titka az Isten megismerésének? Nyilván az a belső nagy fordulat, amit átélt Pál apostol is. Az a nagy lelki ajándék, amit kaphatunk mi is Istentől, amikor azt mondja Jézus a tanítványainak, hogy elküldöm nektek a Szent Lelket, és az elvezet titeket minden igazságra. Azaz, elvezet titeket az igaz Isten megismerésére. Hogy mondja itt Isten? Azzal dicsekedjék, aki dicsekszik, hogy tud rólam, hogy ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorol-e földön. Mert ezekben telik a kedve. Kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorol-e földön. Figyeljük meg a sorrendet. Ebben a záró mondatban. Isten úgy akar bemutatkozni, mint aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorol-e földön. Kegyelem. Ez van az első helye. Nem ítélet, nem igazság. Pedig Isten igenis jogot gyakorló és igazságos, szuverén úr egy szemében, de első helyen kegyelmet gyakorol. És az a kérdés, hogy ezt a kegyelmet elfogadja az ember? Sóvárog-e arra, hogy bűnei megbocsátassanak? Hogy elesettségében kapjon valamit az isteni szeretetből? Ha igen, akkor kinyújtja a kezét, megnyitja a szívét a kegyelem előtt, úgy, ahogy történt ez Saulussal a damaszkuszi úton. Kicsoda vagy, Uram? Ő addig azt hitte, hogy ismeri Jézust, és ezért mondta magában, hogy üldözésre méltó. És amikor bemutatkozik neki, hogy Saul, miért üldözöl engem, akkor ez az első kérdése, kicsoda vagy, Uram? Én vagyok Jézus, akit te kergetsz. És mit akarsz tőlem? Mit akarsz, hogy én cselekedjem? Mert rájött arra, hogy Isten Krisztusban azért mutatkozik be, mert valami terve van azzal az emberrel, aki őt félreismerte, és emiatt üldözte, és emiatt tele volt a szíve dűvel, haraggal, gyűlölettel, és ezért önmagát pusztította volna, és emésztette volna föl elsősorban. És ebben akar megállítani minden embert Isten, azáltal, hogy bemutatkozik neki, hogy ő a kegyelmes, ő az igazságos, ő a jogot gyakorló Isten, mert ezekben telik kedve, ezt mondja az Úr. Nos hát Jézus Krisztusban mutatja meg Isten nekünk ezt a kegyelmet. Benne mutatkozik be úgy, hatékonyan, érthetően, világosan, vonzóan, kívánatosan, hogy a mi szívünk végül is csüngjön rajta, megelégedjen vele, és hogy Jézus Krisztusban átélje az Isten lehajló szeretetét, aminélkül semmi és senki a bűnbe esett ember. De aminek megnyerése által lehet valakivé, Isten megváltott, értékes gyermekévé. Amen. Gyertek testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük el a 451-es énekünknek az első versét. 451-es ének így kezdődik. Te vagy napvilágom, te vagy énekem, téged várlak Jézus kínos éjeket. Imádkozzunk. Háladással köszönjük neked, szerető Istenünk, hogy újra és újra megszólítasz minket. Köszönjük, hogy fölemelett tekintetünket, rácsodálkozzunk újra és újra teremtett mindenségre, és észrevegyük a te kezed nyomait mindenütt. Rácsodálkozzunk az életre, amit ajándékba kaptunk tőled. Arra, hogy hogyan is működik, aminek a titkába még a tudósok is olyan nehezen hatolnak be. Köszönjük neked, hogy nem csak testi, biológiai létet kaptunk tőled, hanem köszönjük azt, hogy lelket is adtál velünk. És azt is köszönjük, hogy aktiválod bennünk azt a részt, amelyik keresett, sőt, meg is ismerhet téged. És köszönjük, hogy ezt a te szent lelked által végzed el bennünk, aki elvezet minket minden igazságra. A teremtő és a megváltó Isten megismerésére. Köszönjük neked, hogy ha most csak tükör által homályosan is láthatunk, és csak rész szerint is ismerhetünk téged, de lépésről lépésre egyre közelebb engedsz minket magadhoz, és egyre inkább megmutatod a te kegyelmes Isten arcodat nekünk. Köszönjük, hogy egyben igazságos Isten is vagy, aki a bűnt gyűlölöd, de a bűnöst meg akarod menteni, megszabadítva őt a bűnétől, és fölemelve őt, hogy megtisztítsd, meggyógyítsd, és kiegyenesítsd egészen az ő életét. Köszönjük, hogy ezt cselekszed velünk, valahányszor megragadsz, valahányszor a közelünkbe jössz, és valahányszor elhajolsz hozzánk. Áld meg Istenünk mai napunkat, hétköznapjainkat, egész életünket. Áld meg további együttlétünket, a keresztelés örömünnepét, az újszülötteket. Köszönjük neked, hogy kegyelmesen letekintesz rájánk, és meghallgatod a mi könyörgésünk szavát. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, mondja el ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldunk téged, Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes sóhaját is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Az adakozás rendjén újra említem, hogy a szeretett szolgálati persejbe külön adományokat fogadunk el. Gyülekeztünk két olyan családjának anyagi támogatása céljából, akiket komoly betegségek próbálnak jelenleg. Egyik családban férj és feleség is műtéten esett át nagy költségekkel. Őket is szeretnénk anyagilag támogatni, és egy másik családban is, kórházban van az egyik asszonytestvérünk, nagy kiadásokkal, és szeretnénk ezt a másik családot is támogatni. Így helyezzük el szeretetszolgálati adományainkat a persejbe. Testvérek, újra hirdetem, hogy a hét végén, november 13-a és 15-e között hitmélyítő gyülekezeti csendes napokat tartunk a gyalui Gongvillában, ahol évek óta szoktunk ilyen őszi alkalmat szervezni. Még föl lehet iratkozni, hátul az asztalnál jelentkezni, és még van hely. Örömmel jelentem, testvérek, ritka alkalom, ilyen még nem is történt gyülekezetünkben, nem csak az, hogy most egyszerre négy gyermeket fogunk keresztelni, hanem az, hogy egyik családban hármas ikreket fogunk keresztelni. Felsorolom a neveket, tehát Albert, Károly és Hajnalka, a szülők, akik a Kömpéna utcán laknak a 19 szám alatt, három gyermeküket kereszteljük, két fiút és egy leányt. Dávidot, Mátét és Kamillát. És a negyedik gyermek, Besenyei István és Piroska gyermeke, akik az Ábruduló utcán laknak, az ő fiacskájuk neve Kristóf Dániel. Készüljünk tehát a négy gyermek együttes keresztelésére, elénekelve a 255. énekünknek első két versét. 255-ös énekünk első verse így kezdődik, ó örök Isten, ki atyánk vagy nékünk. Hozta a szülőket, keresztülőket, és ezt a négy aranyos gyermeket, és persze a hozzátartozókat is szeretettel köszöntjük. Hallgassuk meg, testvérek, miképpen szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztséget, amint ez írva található a Máté evangéliumának 28. részében, a következőképpen. És hozzájuk menvén Jézus szólanékik mondván, Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És ímé, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezeteig. Amen. Eddig tart a szereztetés, ige, helyet lehet foglalni. Kedves szülők, keresztszülők, kedves testvéreim, mint jeleztem, ritka nagy alkalom az, hogy egyszerre négy gyermeket hozunk Isten színe elé, és kérjük a keresztség által az ő szövetségébe való befogadásukat. Mint hallottátok, a négy gyermekben három fiú. Ráadásul mind a három fiúnak bibliai nevet választottak a szülők. Véletlen egybeesés? Nem hiszem. Isteni gondviselés. Mert hogy Dávid, Máté, Kristóf, Dániel, ezek mind-mind olyan nevek, hát Kamillát kivéve, de beáll ő is a sorba, olyan nevek, amik Istenre utalnak. És az a nagy kérdés, hogy valóban azt szeretnétek-e, kedves szülők és keresztülők is, hogy ezek a gyermekek úgy legyenek jelen ebben a világban, hogy ők Istenre utaljanak? Hogy amikor majd felnövekvő életükre néz valaki, amikor az ő lelkükből áradó békesség, hit, reménység, szeretet sugárzik a környezetükre, akkor rögtön, elsőként az a teremtő Isten jusson eszébe a környezetnek, aki ezeknek a gyermekeknek életet ajándékozott. Hát ha ez a szándék ezekkel a névválasztásokkal, akkor ez nagyon jó. Ha valóban a keresztelésükkel az a szándék, hogy úgy kapcsolódjanak be a Krisztussal kötött szövetségbe, hogy ennek nyomán ők maguk is tanítványai legyenek Krisztusnak, akkor ez egy megint nagyon jó szándék. Hogy ne úgy nőjenek fel ebben a világban, hogy csak kenyérpusztítók legyenek, vagy valaki úgy érezze, hogy útjukban állnak, hanem úgy nőjenek fel ebben a világban, mint akik Krisztusnak a követei, mint akik az Isten országának a diplomatái ezen a földön. És nyilván, hogy ez nem csak a fiúkra vonatkozik, akiknek bibliai neveket adtatok, hanem a kislányra is. Mert hogy lámi Jézus követői között nagyon sok hölgy is volt, és manapság is, ha szétnézünk egy gyülekezeti közösségben, mindig több hölgyet látunk, mint férfit, mert valahogy a női lélek a maga érzékenységével talán hamarabb ráérez arra, hogy mit jelent az Isten szeretete. Talán sokkal inkább szeretet éhes, mint a férfi, holott valljuk be, hogy mi férfiak is vágyunk a szeretetre, és ezt várjuk is a kedves hölgyektől. De mindig azon áll vagy bukik az, hogy mennyi szeretetet tudunk mi adni egymásnak, vagy a gyermekeinknek, hogy mennyit veszünk abból a mennyei forrásból, és hogy mennyire ismerjük ezt a forrást. Ti most idehoztátok, szülők, keresztülők ezeket a kisgyermekeket, hogy a keresztség sákramentumában részesítsük őket. Vigyétek úgy tovább az Isten megismerésének útján őket, hogy ők maguk majd tudatosan merítsenek abból a szeretet forrásból, ami soha ki nem apad. Mert hogy nekik is nagyon nagy szükségük van, nem csak a szülők és keresztülők, vagy nagyszülők szeretetére, gondoskodására, különösen hármas ikreknél halljuk, tudjuk, ugye, hogy besegítenek intenzíven a családtagok is, mert hát ugye nem könnyű három gyermeket egyszer etetni és felenkázni, és a többi, ugye, de még egyel is van gond bőven, ugye. Nos hát, szükségünk van nem csak az emberi kezek segítsége és szeretetére, hanem szükségünk van arra, hogy ez a felülről való isteni szeretet a maga folyamatos áradásával jelen legyen a gyermekeink életében is. És amennyit ti szülők és keresztülők, vagy nagyszülők, ugye, akik besegítek egy kicsiknek a nevelésében, amennyit ti tudtok adni az isteni szeretet adagból, nos, az lesz maradandó az ő életükben. És azt fogják tudni ők továbbadni majd, vagy akár visszaadni nektek később, amikor majd ők felnőnek, és amikor a netán ti szülők szorultok az ő segítségükre. Mert tényleg Isten különös ajándéka a gyermek. Nemrég látogattuk meg az egyik kisgyerekes családot, és ott olvastuk fel ezt az igét, ami nagyon ide talál, ugye a 127. 128. Zsoltár, ahol azt mondja Isten igéje, hogy az Úrnak öröksége a fiak, persze a lányok is, ugye? Csak a zsidóknál a fiúk voltak első helyen, és az anyami gyümölcse jutalom. Az anyami gyümölcse jutalom. Milyen csodálatos költői megnevezés ez egy gyermek kapcsán. Hogy ő az anyami gyümölcse. Csodálatos gyümölcsök ők. Azt mondja itt tovább a 125. Zsoltár, hogy boldog ember az, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét, ilyen nyilakkal, ugye a fiakra utal ez, a gyermekekre. Nem szégyenülnek meg, ha ellenséggel szólnak a kapuba. Most hát így áldatik meg az a férfi, aki féli az Urat, és aki vállalja Isten ajándékát, az anyami gyümölcsét, jutalomként a gyermeket. Én azt kívánom nektek, drága szülők, keresztülők, hogy itt tekintsetek ezekre a gyermekekre. Hogy nem teher ő, egyik sem közülük, hanem jutalom. Mégpedig isteni drága jutalom, és úgy vigyázzatok rájuk, úgy szeressétek őket, úgy vigyétek közelebb Istenhez őket, úgy avassátok be az Isten szeretetének a világába őket, hogy ők maguk is ráérezzenek arra, hogy boldog az az ember, aki bízik az Úrban, akinek az élete élő bizonyság arra nézve, hogy Isten az élet forrása, és az élet, mint Isten legcsodálatosabb ajándéka, maga gyarapodásában és kibontakozásában lehet a mi legfőbb örömünk, és ennél nagyobb kincs nincs. Biztos, hogy ahol gyermekeket fogadtuk örömmel, a felnevelésük céljából sokkal nagyobb kincset kaptatok, mintha a lottó főnyereményét megütöttétek volna. Mert ebben növekszik az Isten gondolata, fejlődik az Isten irántunk való szeretete, és gyarapodik és sokasodik az a mennyei áldás, amire úgy vágyik ez a világ, és aminek letéteményesei lehetnek ezek a drága apró gyerekek is. Amen. Kedves szülők, keresztülők, most mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, két kérdést teszek előttökbe, melyekre feleljetek meg hallható szóval. Akarjátok-e, hogy ezek a kisgyermekek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszent egyházba, a Szent Keresztség által befogadtassanak? Akarjátok-e ezt?
Akarjuk.
Ígéritek-e, hogy a kisgyermekeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitükről, majd ők maguk önként tegyenek vallást a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmával? Ígéritek-e ezt?
Ígérjük.
Gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről, mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ott ül az Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Életnek Ura, teremtő Istenünk, háladással köszönjük neked ezeket az új életeket. Köszönjük azt a csodát, ami történik mindig egy édesanyja szíve alatt, amikor két sejt egyesüléséből elindul egy csodálatos lény, az ember. Istenünk, olyan különös titka ez a mi létünknek, hogy hogyan is formáltatunk, és hogy milyen szándékkal adsz te életet nekünk. Istenünk, köszönjük neked őket, ezeket az árva gyermekeket. Kérünk, őrizd meg őket az árvaság fájdalmától és nyomorúságától. Segítsd, hogy kibontakozó életükkel bizonyságok legyenek arra nézve, hogy te vagy az életük ura, ők pedig Jézus Krisztusnak követei lehetnek ezen a földön. Áld meg a szülőket, keresztszülőket, nagyszülőknek, a kisgyermekek nevelésében, hogy tudjanak ők hitben növekedni, testben és lélekben, Isten és emberek előtti kedvességben, gazdagodására a te földi anyaszent egyházadnak. Amen. Most pedig következzék a megkeresztelésük. Keresztelekként téged az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek Istennek nevébe. Amen. Kamilla, keresztelekként téged az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek Istennek nevébe. Amen. Máté, keresztelekként téged az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek Istennek nevébe. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya őrző szeretete, Szentlélek Isten megtartó közössége maradjon a kisgyermekekkel és mindnyájunkkal az idők végezetéig. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! Mielőtt elbocsátanánk a keresztelős csapatot, mert hogy utána még jön az orgonaművészünknek egy játék, amit gyülekezetben szeretnénk meghallgatni, most énekeljük záró énekül a 255-ös énekünknek a negyedik versét. 255-ös ének negyedik verse így kezdődik: az Atya, Fiú és Szentlélek Isten téged, te kisded mindig úgy segítsen.